Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tartsanak velünk, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, címszavakban, továbbra is néma a marsjáró a porvihar miatt, lézerrel semmisítenék meg az űrszemetet, falatozó fekete lyukra bukkantak. Hihetetlen, de létezik a rózsaszínű tó. A méhek értik a matematikai alapfogalmakat. Kiderül, hogy mennyit lát a világból egy macska, egy légy és egy szúnyog. Megtalálták a magas IQ alapját. Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken, és végül újfajta sikeres terápiát vetettek be a rák ellen. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy továbbra is néma a marsjáró a porvihar miatt. Továbbra sem válaszol az Opportunity a marson dúló különlegesen erős porvihar miatt, amely már a vörös bolygó nagy részét beterítette. A marson dúló porvihar növekszik, és most már az egész bolygót átfogó globális jelenséggé fejlődött, közölte a NASA, az Amerikai űrkutatási hivatal bolygókutató intézete. Az Opportunity marsjáró, amelyet a vihar egyelőre megbénított, nem küld életjeleket. Az elemek valószínűleg annyira lemerültek már, hogy csupán egy órát működnek, mert a rendszeres energiaszint ellenőrzése felébreszti a kutatójárművet. Egy aktuális elemzés szerint azonban a rover elektronikája és elemei a marson uralkodó nagy hideg ellenére elég melegek tudnak maradni ahhoz, hogy továbbra is működjenek. Jel csak akkor várható az Opportunity-től, ha a por ritkul. A vihar azonban egyelőre szinte semmilyen napfényt nem enged át, így a marsjáró napenergiával üzemelő elemei nem tudnak feltöltődni. A kaliforniai szakértők optimisták, szerintük a marsjáró túlélheti a vihart. Az Opportunity csaknem 15 éve dolgozik a Marson, holott küldetését eredetileg csak 90 napra tervezték. De van a vörös bolygón egy másik szerkezet is, a nukleáris energiával üzemelő Curiosity, amely a Mars másik oldalán van, és a Gale kráter talaját tanulmányozza, továbbra is üzemel, de felette is elsötétül az ég időről időre. A kutatók remélik, hogy segítségével választ kaphatnak olyan fontos kérdésekre, mint hogy mi állhat annak hátterében, hogy egyes porviharok hatalmasra nőnek, és hónapokon át tartanak, míg mások kicsik maradnak, és csak rövid ideig tombolnak. Több mint egy évtizede nem volt a mostanihoz hasonló porvihar a Marson. Az Amerikai űrkutatási hivatal repülés irányítói pár hete léptek utoljára kapcsolatba az Opportunity marsjáróval. Akkor a vihar még csak a bolygó egynegyedén tombolt. A NASA szerint a vihar mostanra elborította a vörös bolygót, csak a magas vulkánok hegycsúcsait és a sarkvidékeket éri el a napfénye. A Marson egyébként megszokottak a viharok. Különösen akkor, amikor a déli féltekén tavasz és nyár van, tehát amikor a bolygó legközelebb van a naphoz. Ahogy melegszik a légkör, a talaj hőmérsékletétől eltérő kirívó különbség szeleket hoz létre, amelyek mozgásba hozzák az igen apró, hintőporhoz hasonló méretű porszemcséket. A marsi viharok általában jellemzően lokálisak, ezzel szemben a jelenlegi vihar akkora, hogyha a Földön történne, kiterjedése nagyobb lenne, mint Észak-Amerika és Oroszország együtt, olvasható egy tudományos ismeretterjesztő hírportálon. Hasonló porviharok a Földön is előfordulnak a sivatagi területeken, például Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és az Egyesült Államok délnyugati részén. Továbbra is néma az Opportunity marsjáró, egyelőre a kutatók keresik vele a kapcsolatot, és a folytatásban is maradunk még az űrben, lézerrel semmisítenék meg az űrszemetet, erről hallhatnak rövidesen.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Lézerrel semmisítenék meg az űrszemetet, ezzel folytatjuk tehát a műsort. Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemét mennyiséget. Most az oroszok is bekapcsolódtak, és nem akármivel, jókor a teleszkópból kilőtt lézernyalábokkal tüntetnék el a kozmikus hulladékot. Ahogy a körülöttünk lévő szemétmennyiség, úgy az űrben lévő maradványok is folyamatosan gyarapodnak. Ráadásul egy-egy eszköz űrbéli objektumokkal való ütközése nem csak milliárdos károkat képes okozni, más értelemben is komoly veszélyforrásként tekintenek rá. Elsősorban régi műholdakból, rakétamaradványokból származó alkatrészdarabokból, a becsések szerint több mint 100 millió darab kering bolygón körül, de ez nem minden. Az 1 cm-esnél nagyobb tárgyak számát már ma is több százezer darabra teszik. 2030-ra viszont 1,2 millió lehet belőlük. A tudósok nem véletlenül mondják időzített bomba a sok űrszemét, ami a Föld körül kering. Ezért sem annyira meglepő, hogy ahogy a bolygó felszínén szintén nem kevés gondot okozó hulladékokat, úgy a kozmoszbeli szemetet is megpróbálják valahogy eltüntetni. Japán korábban egy hosszú, mágneses zsinór segítségével igyekezett összegyűjteni a kacatokat, de a kísérlet végül kudarcba fulladt. Míg azonban a japánok kísérleteznek, érthetően más nemzetek sem ülnek a babérjaikon. Most éppen az oroszok találtak ki valamit, méghozzá azt, hogy egy jókora teleszkóp segítségével becélozzák az objektumokat, majd távolról lézersugárral megsemmisítik azokat. A munkát a Roszkozmosz orosz űrügynökség koordinálná több lépésben. Először magát az ágyút kellene összerakni, hogy a szerkezetet aztán lézersugarak kilövésére alkalmas műszerré alakítsák át. Az egyébként 3 méteres teleszkóp most is létezik, de kizárólag hagyományos célokra használható, vagyis a készülék ilyesfajta feladatokra történő befogása komplett átépítést igényelne. Egyébként már régóta veszélyezteti az asztronautákat a rengeteg űrszemét. Az Egyesült Államok Nemzeti Kutató Tanácsa szerint az űrben keringő hulladék becsapódása végzetes szivárgásokat okozhat űrhajókon, és tönkretehet értékes műholdakat. A testület aggodalmának azután adott hangot, hogy a Föld körüli hulladékmozgást számítógépekkel modellezte. Az eredmény, immár annyi a szemét, hogy folyamatosan összeütköznek darabjai. A karamborozás pedig még nagyobb szemetet csinál. A tanács nemzetközi szabályozást sürget, az űrszemét korlátozása végett és a kutatás élénkítését a lehetséges megoldások a szemét begyűjtése érdekében. Az elképzelések között van hatalmas mágneses háló és óriás ernyő. A szemét egészen apró anyagdarabkák felhőjétől segédrakétákon át régi műholdakig terjed. Az egyik legnagyobb szemetelő Kína, amely 2007-ben műhold kilövő fegyvert tesztelt sikerrel. Úgy szétlőtt egy leselejtezett időjárási műholdat, hogy az 150 ezer darabra robbant. Porcikái 1 centinél nagyobbak, így becsapódási erejük egy űrhajóba, több ezer kilométer per órás keringési sebességüknél fogva nem elhanyagolható. Nagy szemetelés történt 2009-ben is. Összeütközött 2 műhold, ami még nagyobb hulladéknövekedéssel járt, mint a kínai fegyverkísérlet. Ez a 2 eset megduplázta az űrszemét addigi mennyiségét. A nemzetközi űrállomás személyzete kénytelen részt venni a szemetelésben, egyúttal a saját biztonságát veszélyeztetve. Veszélyesen közel repült el több szeméttárgya az állomástól 2011-ben, és a 6 fős legénységet beparancsolták vészkabinjaikba, hogy baj esetén azokban visszajuthassanak a Földre. Folyik tehát gőzerővel a kutatás, hogy hogyan lehetne megsemmisíteni az űrszemetet, amely egyre több gondot jelent, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban még mindig maradunk az űrben, falatozó fekete lyukra bukkantak, ez az egyik témánk, és szólunk arról is, már visszatérve a Földre, hogy hihetetlen, de létezik a rózsaszínű tó.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Falatozó fekete lyukra bukkantak. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A távoli objektum a megfigyelés előtt nem sokkal kebelezett be egy csillagot. A legtöbb fekete lyuk 2 típusba sorolható. Az egyik csoportba kisebb, a naptán néhány tucatszor nehezebb, míg a másikba több millió naptömegű objektumok, úgynevezett szupermasszív fekete lyukak tartoznak. A szakértők most egy ritka, köztes tömegű objektumot figyeltek meg. Az új fekete lyuk 2 szempontból is különleges. Egyrészt köztes tömegű, másrészt azonosítása előtt nem sokkal egy csillagot fogyasztott el, számol be az Európai űrügynökség oldala. Az érintett objektum mintegy 740 millió fényévre fekszik a Földtől. A kutatók egy megfigyelés sorozat segítségével hirtelen röntgensugárkitörést mutattak ki a fekete lyuknál. A szakértők úgy gondolják, hogy ez egy csillag megsemmisülésének a nyoma. A csillagászok hasonló jelenséget eddig csak szupermasszív fekete lyukaknál figyeltek meg. A közelmúltban azonosított röntgensugárkitörést azonban egy jóval kisebb, 50 ezer naptömegű objektum produkálta. A Michigani Állami Egyetem munkatársai szerint a kitörést két 2005-ös képen fedezték fel, a fényesség pedig arról árulkodott, hogy az esemény néhány évvel korábban történhetett. Az összes adat egybevetésével megállapították, hogy a csillag valószínűleg a mi időnk szerint 2003. októberében szakadt szét, és olyan energiát szabadított fel, amely az elkövetkezendő 10 évben szívódott fel. A kutatók az objektumot az Európai űrügynökség az ESA katalógusában találták meg. Később a csapat különböző űreszközökkel folytatta a fekete lyuk megfigyelését. Norbert Sartell, az ESA munkatársa úgy véli, az e-féle objektumok és a hozzájuk fűződő események sokban segíthetnek a fekete lyukak alaposabb megértésében. A szakértők két köztes tömegű fekete lyukat is felfedeztek 2017-ben, ezek az objektumok azonban jóval közelebb helyezkednek el hozzánk. És a falatozó fekete lyuk után térünk vissza a Földre, hihetetlen, de létezik a rózsaszínű tó. Ezt a meghökkentő természeti látványosságot Nyugat-Ausztráliában találjuk, a Stirling Range Nemzeti Park közelében, a Middle-szigeten. Eukaliptusszal és teafákkal borított sűrű erdő veszi körül, ezért nem könnyű megközelíteni. Madártávlatból a legrózsaszínűbb, de vize még akkor is megtartja epres rágógumi színét, ha palackba töltjük. A Hiller tavat a brit Matthew Flinders fedezte fel 1802-ben, aki a világon elsőként hajózta körbe Ausztráliát. A különös állóvíz 600 méter széles és nagyon sekély, ugyanakkor rendkívül magas a sótartalma. Vízállástól függően 30-35%-os. Összehasonlításképpen az óceánok sótartalma átlagosan 3-3,5%, a hírhet holdtengeré, amely valójában tó, pedig 25-30%. Ebben az extrém sós vízben nem sok létforma életképes, de néhány mikroorganizmus és baktérium kimondottan kedveli az ilyen közeget. Ilyen például a Dunaleila salina alga, amely nagy mennyiségben termel karotenoidot, a bétakarotin közeli rokonát. Egyes elméletek szerint ennek köszönhető a tó színe, mások bizonyos baktériumokkal magyarázzák a rózsaszín árnyalatot, de igazából még nem született konszenzus a dolgot illetően. A tóban egyébként nyugodtan lehet fürdeni, ha a vize semmilyen emberre káros anyagot nem tartalmaz. Meglepő, de igaz, létezik a rózsaszínű tó, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy a méhek értik a matematikai alapfogalmakat. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy a méhek értik a matematikai alapfogalmakat. Bizonyossá vált, hogy nem csak az ember és néhány fejlett faj gondolkodik el az absztrakt matematikai fogalmakon. Egy most publikált tanulmány kísérletekkel alátámasztotta, hogy a méhek is megértik például azt, hogy a nulla kevesebb, mint az egy, és hogy az intelligencia kisebb összefüggésben van az agytérfogatával, mint azt korábban gondoltuk. Ausztrália és francia egyetemi kutatók bebizonyították, hogy a méhek nem csak értik a nulla mögött meghúzódó absztrakt matematikai fogalmat, hanem egy számsorozat részeként is képesek azt értelmezni, írja egy tudományos folyóirat. Az épp aktuális tudásunk szerint erre egyelőre csak kevés példa akad az állatvilágban. Ráadásul a rovarok között mindenképpen a méhek az elsők, amelyeknél sikerült kimutatni ezt a képességet. A nulla fogalmát egyebek mellett a delfinek, az afrikai szürke papagájok és a főemlősök képesek értelmezni. A kutatók most meglepődtek azon, hogy a méhek is csatlakoztak ehhez a kis csoportnyi állathoz, hiszen a rovarok a többinél jóval kisebb aggyal rendelkeznek. A méhek agyát kevesebb, mint 1 millió neuron alkotja, szemben az emberi 86 milliárd neuronnal. Ilyen tulajdonságokkal a rovarok agya mégis képes volt elsajátítani ezt a fontos matematikai képességet, amelyet az emberek az óvodai évek előtt képtelenek megérteni. A kutatók a kérdés vizsgálatához kiválasztottak néhány méhet, azokat a megkülönböztetés véget megjelölték, majd egy kísérleti berendezésbe csalták őket. Ennek során kétféle kártyát állítottak fel, amelyeken szimbólumokat, háromszögeket vagy köröket vagy számokat helyeztek el. A méhek a teszt során csak akkor kaptak ízletes, cukros jutalmat, ha arra a lapra repültek rá, amelyiken a kevesebb tárgyat észlelték. A rovarok meglepően gyorsan megtanulták, hogy melyiket érdemes választani. A kísérlet további részében aztán a kártyák közé olyan lapokat is kevertek, amelyek teljesen üresek voltak. A méhek ekkor a jutalom reményében mindig az üres lap felé mentek, bármilyen más számot vagy szimbólumot láttak a mellette lévő kártyán. Vagyis az üres lapot a sor legkisebb értékeként állították be. Ezzel a méhek megértették, hogy a nulla szám, esetünkben egy üres kép, kisebb, mint a többi, írja a tanulmány. Ráadásul ezt még úgy is tudták, vagy nagy bizonyossággal sejtették, hogy a nulla a legkisebb, hogy korábban egészen biztosan nem találkoztak ezzel a fogalommal. A kísérlettel a kutatók nem csak azt bizonyították, hogy a méhek képesek különbséget tenni a számok között, hanem azt is, hogy a rovarok a semminek értékelt nullát valahogy a pozitív számsor legalsó tagjaként értelmezték. Talán ezek az eredmények rávilágítanak arra az agyi folyamatra, amely lehetővé teszi számunkra a semmi fogalmának megértését. A számokhoz rendelt értékek és a nulla értelmezése alapvető fontosságú a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztéseknél is, és ez a felfedezés segíthet ennek tovább gondolásában is. Az eredmény azt is bizonyítja, hogy a rovarok is képesek lehetnek elvont fogalmak értelmezésére, és az agy mérete nem feltétlenül határozza meg az intelligenciát. A nulla fogalma igen bonyolult, és a gyerekeknek is több évre van szükségük ennek a megtanulásához. A méhek azonban a maguk kis egymilliónyi neuronjával mégis elég intelligenciával rendelkeznek a fogalom felfogásához. Ez azt is sugallja, hogy hamarosan egyszerű és hatékony módszereket fejleszthetünk ki a mesterséges intelligencia tanítására. Az eredmények új fényt vethetnek arra is, hogy más, az emberinél fejlettebb idegrendszerek hogyan képesek értelmezni a nulla fogalmát. A kutatók következő lépése az lesz, hogy a nulla fogalmának felfogását neurológiai szempontból vizsgálják majd. Bármilyen hihetetlen, egy új kutatás szerint a méhek tehát értik a matematikai alapfogalmakat, ez derül ki a legújabb kutatásból. A folytatásban pedig maradunk még az állatvilágnál, megtudhatják, hogy mennyit lát a világból egy macska, egy légy és egy szúnyog, illetve arról is hallhatnak, hogy megtalálták a magas IQ alapját.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy mennyit lát a világból egy macska, egy légy és egy szúnyog. Mi emberek elképzelni sem tudjuk, mit láthat maga előtt például egy egyszerű légy. A tudomány viszont már ezt is képes a realisztikushoz igen közel álló módon megmutatni. Az ember szeme különleges, hiszen egyrészt képesek vagyunk megkülönböztetni a színeket, másrészt olyan részleteket is felfedezünk általa, amelyre a fajok többsége egyáltalán nem képes. Épp ezért vágtak bele egy érdekes kutatásba a Duke Egyetem szakemberei, akik az állatvilág különböző egyedeinek látásmódját hasonlították össze legfontosabb érzékszervünkkel. Egy tudományos kiadványban is publikált eredmények szerint a látás élességünk nagyjából egy csimpánzéval azonos, és bár az is igaz, hogy lényegesen nagyobb részletben látjuk az előttünk lévő dolgokat, mint a legtöbb állat, vannak olyan egyedek, amelyek ezen a téren jobban teljesítenek nálunk. Ilyenek például a ragadozó madarak, amik kétszer akkora részletben képesek szkennelni a látottakat. A kísérletben résztvevő csapat ezen kívül összegezte az elmúlt évek tanulmányainak eredményét, amelyet 600 állatfaj tanulmányozása során gyűjtöttek össze. Azt találták, hogy az emberi szem nagyjából azonos szinten van a madarakéval és a már említett simpánzokéval, de kiderült, hogy a polipok is hasonlóan látnak, mint mi. A legrosszabb látók nem meglepő módon a különböző rovarfajok közé sorolhatóak be. A kutatás legérdekesebb része egy szoftverrel való munka volt. A tudósok ugyanis képeket hoztak vele létre, ahogy a különféle állatok, a macska, az aranyhal, a patkány, a légy és a szúnyog is látják, érzékelik a körülöttünk lévő világot. Az eredmény, egy macska közel ugyanolyan részletesen látja a dolgokat, mint egy ember, egy közönséges légy vagy szúnyog viszont már alig, azok csupán homályos foltokat, elmosódást érzékelnek, csak úgy, mint a pillangók. A fotók persze nem teljesen a valóságot tükrözik, és ezt igyekeztek is hangsúlyozni. A létrehozott képek egyszerűen egy állatlátás élességének reprezentációi, így az egyes fajok tényleges látásmódja eltérő lehet. És a folytatásban maradunk még az érdekes orvostudományi felfedezésnél, de már az emberekre vonatkozóan megtalálták a magas IQ alapját. Régóta keresik a választ arra, hogy miért van az, hogy valaki okosabb másoknál. Nos, a legújabb kutatások szerint a választ az idegsejtek kapcsolódásában kell keresnünk. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy azok, akiknek nagyobb az agyuk, okosabbak is. Azonban ebben a kérdésben nem csak az agysejtek száma meghatározó, hanem az is, hogy mennyire hatékonyan kapcsolódnak össze egymással, írja egy tudományos lap. Egy nemzetközi neurológia csapat 260 önkéntes szürke állományát vizsgálta. A tesztek eredményei kimutatták, hogy azoknak, akik magasabb szintű elemzőképességgel rendelkeznek, nem csak több agysejtjük van, hanem az agykérgükben kevesebb elágazás található a neuronok között. Elsőre ellentmondásosnak tűnhet az összefüggés a magas IQ és a kevesebb összekapcsolódás között, de érdekes módon a több kapcsolat nem jelenti azt, hogy több információ kerül átadásra a neuronok között. A korábbi kutatások kimutatták, hogy az okosabb emberek agya nem keményen, hanem praktikusan dolgozik. Ezek a megfigyelések azt igazolják, hogy az idegcsoportok analitikus működésénél a kevesebb számú kapcsolódás minimálisra csökkenti az idegsejtek által megtett erőfeszítést. Egy intelligens agyat az ideghálózatok vékony, mégis hatékony hálózata jellemzi, állítják a kutatók. Ez magas szintű gondolkodást tesz lehetővé a legkisebb idegi aktivitással. Az agyunk rengeteg hihetetlen dologra képes. Az analitikus gondolkodás pedig csak egy kis szelete a különböző kognitív készségeknek. Ahhoz, hogy többet megtudjunk arról, hogy az agysejtek hogyan képesek egymással a lehető legnagyobb hatékonyság érdekében kapcsolatba lépni, szükség lenne a folyamatot imitáló technológiát fejleszteni. További kutatások segíthetnek megfejteni, hogy az idegrendszer elágazódásai miként állnak kapcsolatban a jobb probléma megoldással. Addig is tanulságul szolgál agyunk működése, miszerint a kemény munkánál sokkal célra vezetőbbek az okos megoldások. Ez valóban így lehet, tehát nem véletlen az a közmondásunk is, amely szerint többet ésszel, mint erővel. Ami pedig a folytatást illeti, két remek hír az orvostudomány világából. Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken, és újfajta sikeres terápiát vetettek be a rák ellen. Erről szólunk rövidesen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jöjjön tehát két remek hír az orvostudomány világából. Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken. Ez az első témánk. Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a kettes típusú cukorbetegség kezelését, állítja az Ausztráliai Adelaide Egyetem professzora. Frank Gützernek és csapatának sikerült laboratóriumi körülmények között előállítania a kacsacsőrű emlős egy hormonját, amely különös módon nem csupán az állatbeleiben termelődik a vércukor szabályozása céljából, hanem a mérgében is megtalálható. Az emberek és az állatok beleiben egyaránt előforduló glukagonszerű peptid 1, GLP-1 nevű hormon serkenti az inzulin termelést, ezáltal csökkentve a vércukorszintet. A GLP-1 azonban percek alatt lebomlik az ember szervezetében. A kettes típusú cukorbetegséggel küzdőknél a GLP-1 által okozott rövid stimulus nem elegendő a megfelelő vércukorszint fenntartásához, vagyis esetükben olyan kezelésre van szükség, amely az érintett hormon hosszabb életű változatát kínálja, ezáltal lehetővé téve a hosszabb ideig tartó inzulin termelést. Gützner és csapata felfedezte, hogy a kacsacsőrű emlős GLP-1 hormonja olyan drasztikus változásokon ment keresztül, amelyek ellenállóvá tették az embereknél megfigyelhető gyors lebomlással szemben. A stabilabb GLP-1 molekulák pedig, lévén, hogy hosszú ideig képesek serkenteni az inzulintermelést, a kettes típusú cukorbetegség egy újfajta kezelésének lehetőségét rejtik magukban. Most, hogy sikerült előállítani a kacsacsőrű emlős hormonjának mesterséges változatát, a kutatók a következő lépésként befecskendezik azt egy cukorbeteg egér szervezetébe. Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken, és ezután a jó hír után egy hasonlóval folytatjuk a műsort. Újfajta sikeres terápiát vetettek be a rák ellen. Az egyik ismert szaklap számolt be a 49 éves Judy Perkins esetéről, akinek 3 hónapot adtak korábban az orvosok. 2 éve gyakorlatilag tünetmentes, illetve nem találtak a szervezetében tumorra utaló jeleket. A kísérleti terápia eredményei figyelemre méltóak, de egyelőre egy beteg eredményeiről van szó. A széleskörű alkalmazáshoz jóval több vizsgálatra van szükség. A mellrákos nőt az Egyesült Államokban egy újfajta terápiával kezelték. 90 milliárd olyan tumorgyilkos immunsejtet juttattak a szervezetébe, amelyeket a saját sejtjeiből állítottak elő. Az alkalmazott immunterápia egyelőre kísérleti fázisban van, de sokan úttörőnek nevezik, és az eddigi adatok alapján valószínűleg más ráktípusoknál is bevethetik. A páciens 1 héttel a kezelés után kezdte úgy érezni, hogy történik valami vele, és mintha zsugorodni kezdett volna a daganat. Elmondása szerint újabb 1-2 hét után a tumor teljesen eltűnt a melléből. A terápia utáni első vizsgálaton az orvosai ugrándoztak örömükben, és megkockáztatták, hogy esélye van a teljes gyógyulásra, mesélte. Judy most kirándul, kajakozik, éli az életét. Története valóban csodás és bizakodásra adhat okot. A betegek élősejtjeiből előállított gyógyszerek a rákkutatások középpontjában állnak világszerte. A lehető leginkább személyre szabott terápiáról van szó, ugyanakkor sok vizsgálatot kell elvégezni ahhoz, hogy az eljárást széles körben alkalmazhassák. Egyelőre egyetlen beteg kórtörténetéről van szó ugyanis, és ennél jóval több információra van szükség. Judy Perkins esetében a tumorgyilkos sejtek mellett olyan gyógyszereket is a szervezetébe juttattak, amelyek magához térítették a rákos sejtekkel szemben alulmaradt immunrendszerét. A tudósok szerint egyébként világszínvonalú kutatásról van szó, és megnyílhat az út a rákgyilkos immunterápia széleskörű alkalmazása előtt. Újfajta sikeres terápiát vetettek be a rák ellen, a kutatások minden esetre bíztatóak, és ezzel a jó hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.